mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat. Önök a Trend FM és a China Media Group közös ezerarcú Kínát bemutató műsorsorozatának legújabb adását hallják. A következő percekben először arról lesz szó, hogy kínai rákspecialisták új metodikát és kezelési tervet fejlesztenek a rákbetegek jobb túlélési esélyeinek érdekében. Ezt követően arról számolok be, hogy a kínai vasútfejlesztéstől remélnek fellendülést a kelet-afrikai országok. Kérem, tartsanak velem!
Ezerarcú Kína.
Tehát akkor először arról, hogy kínai rákspecialisták új metodikát és kezelési tervet fejlesztenek a rákbetegek jobb túlélési esélyeinek érdekében. A kínai népköztársaság megalakulása óta Kínában folyamatosan javul az ellátás minősége és színvonala, illetve az orvosi technológia is jelentősen fejlődik. Ezzel párhuzamosan a nép egészségi szintje is tovább javul, írják kínai szerkesztőink. A kínai rákbetegek túlélési esélyei jelentősen javultak, 10%-kal nőtt azon betegek száma, akik 5 évvel túlélték a kezelést. Kínában a jövőben tovább erősítik az orvosi ellátás minőségi irányítását és új ellenőrzési rendszert építenek ki, emellett emelik az orvosi intézetek tudományos, részletes és szabványosított menedzsment szintjét országszerte a jobb, hatékonyabb orvosi szolgáltatási rendszer kialakítása érdekében. A reform és nyitás politika meghirdetése óta a kínai orvosi technológia fejlődése gyors pályán halad, rengeteg eredményt elérve, mondta a Kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság orvosi politikával és orvosi adminisztrációval foglalkozó irodájának ellenőre. Guo Yanhongot hallják.
Kínában a kórházi betegek halálozási aránya folyamatosan csökken, és most viszonylag alacsony szinten van. A 2005. évi 1,1%-ról 2018-ban 0,44%-ra esett. A klinikákon a gyógyszerek észszerű felhasználása is egyre javul. Az antibiotikumok alkalmazása a járóbeteg szakellátásban a 2011. évi 17,2%-ról 2018-ra 8,9%-ra csökkent, a fekvőbetegek esetében pedig 21%-kal csökkent. 2018-ban 40,4% volt ez a szám, ami jelentős esésnek számít.
Guo Yanhongot, a Kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság orvosi politikával és orvosi adminisztrációval foglalkozó irodájának ellenőrét hallották. A tumoros megbetegedések legfrissebb nyilvántartásának éves jelentése azt mutatja, hogy a tumor diagnosztizálási és kezelési technológiájának, illetve a multidisziplináris diagnosztizálás és kezelés megközelítésének szélesebb körben történő népszerűsítésével és alkalmazásával észrevehetően nőtt a kínai rákbetegek túlélési aránya és életminősége is jelentősen javult, mondta a Kínai Nemzeti Rákminőség Ellenőrző Központ elnöke. Hi Yét hallják.
A kínai orvosi minőség és kezelési képesség javulásának köszönhetően a rosszindulatú daganattal élő betegek 5 éves túlélési aránya a 10 évvel ezelőtti 30,9%-ról a jelenlegi 40,5%-ra emelkedett, de van még lehetőség az eredmények javítására az Egyesült Államokéhoz és a többi fejlett országokéhoz képest. A 2019 és 2030 közötti munka célkitűzését meghatározó Egészséges Kína nevű akció követelménye alapján 2022-ig a kínai rákbetegek 5 éves túlélési arányának emelkednie kell 43,3%-ra, 10 év múlva pedig 46,6%-kel kell, hogy legyen. A Nemzeti Rákbetegség Központ és a Nemzeti Rákminőség Ellenőrző Központ továbbá megerősíti a daganat diagnosztizálási és kezelési ellenőrzést és szabványosított kezelést, összpontosítva a helyi orvosi intézmények diagnosztikai és kezelési szintjének javítására.
Hi Yét, a Kínai Nemzeti Rákminőség Ellenőrző Központ elnökét hallották. A kínai szakértők jelenleg az egész országban egységes rákdiagnosztikai és kezelési protokollt próbálnak megvalósítani annak érdekében, hogy növeljék a betegek túlélési idejét és csökkentsék a város és a vidék közötti szakadékot a betegség kezelésében. Hi Yie szerint a rák korai észlelése, diagnosztizálása, kezelése, valamint a rákos betegek standardizált diagnosztizálása és kezelése jelentősen javította a rákos betegek túlélési lehetőségeit. Ami a rák megelőzését illeti, mindenek előtt a megfelelő jó életmódot kell kialakítani, és természetesen le kell szoknunk a rossz szokásokról, mondta. Másodszor a rákot észlelő egészségügyi ellenőrzést rendszeresen kell elvégezni, és így javítható a rák diagnosztizálási rátája. A rák korai észlelése minden bizonnyal javíthatja a rákos betegek túlélési esélyeit. A javuló túlélési arány ellenére Kínában a rákbetegek még mindig kevesebbet élnek, mint azok, akik az Egyesült Államokban, illetve egyes nyugat-európai országokban szenvednek ebben a betegségben, mivel az ázsiai országban a korai diagnosztizálás aránya viszonylag alacsony. A vidéki térségekben és a távoli régiókban élő emberek nem járnak a kórházakba rákszűrésre, és sok rákos esetet előre haladott állapotban diagnosztizálnak, amikor már a sikeres kezelés esélye nagyon alacsony, mondta Liu Zihua, a Kínai Nemzeti Rákkutató Központ és Rákkórház professzora. Mafei, a Nemzeti Rákkutató Központ szakértője szerint a rákszűrés technológiája és a korai diagnosztizálás módszerei nagy különbségeket mutatnak a különböző területeken. Néhány helyi egészségügyi intézménynek javítani kell a gyógyszer észszerű használatát, a kezelés pontosságát és a rákkal együtt járó betegségek kezelését. Nemrég alakult egy szövetség a rák kezelésére, amely különösen a mellrákra összpontosít, hogy javítsák a korai diagnosztizálási és a krónikus betegkezelést, emellett demonstrációkkal is szolgáljanak. Mafei szerint a rák átfogó és teljes ciklusú kezelése megköveteli a szemléletmód megváltoztatását a betegségközpontú diagnózisról, valamint kezelésről, át kell térni a betegközpontú modellre, hozzátéve, hogy erőfeszítéseket kell tenni a rák tudatosságának javítása és a lakosság magas kockázatú tagjainak szűrése érdekében. Teljes figyelmet kell fordítanunk az egyéb egészségügyi problémákra, amelyekkel a rákbetegek néznek szembe, például a magas vérnyomásra, a cukorbetegségre, a hányingerre és a hányásra, valamint a depresszióra. Együtt kell működnünk a különböző osztályokon dolgozó orvosokkal is, hogy közösen készítsünk észszerű kezelési terveket, mondta Mafei. A statisztikák azt mutatják, hogy a mellrákos betegek 5 éves túlélési aránya Kínában meghaladta 83%-ot. Xu Bingke mellrák specialista, a Kínai Nemzeti Rákkutató Központ professzora elmondta, hogy a korai stádiumban lévő rák észlelését célzó szűrés mellett a több osztályú kezelést is népszerűsíteni kell a mellrákkal együtt járó betegségek kockázatának csökkentése érdekében. Xu szerint egyes posztmenopauzális mellrákos betegeknél, akik esetében több mint 10 éve diagnosztizálták a megbetegedést, a szív- és érrendszeri megbetegedések sokkal nagyobb halálozási arányt produkálnak, mint maga a rák. Ennek okát a professzor a gyógyszeres kezelésben látja. Példaként azt is megemlítette, hogy néhány rákellenes gyógyszer rendellenes csontanyagcseréhez, csontritkuláshoz és akár csonttörésekhez is vezethet. A következő években Kínában a különböző orvosi területeken az egyik legfontosabb feladat az lesz, hogy tovább fokozzák az orvosi minőség menedzsmentet és az ellenőrzési rendszer kiépítését a hatékony orvosi szolgáltatási rendszer kialakítása érdekében, mondta a Kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság tisztviselője. Guo Yanghongot hallják.
A kínai orvosi szolgáltatások összvolumene az első helyen áll az egész világon, az orvosi minőség és az orvosi technológia színvonala folyamatosan növekszik, de az emberek egészségügyi keresletéhez képest az orvosi szolgáltatás ellátásának kiegyensúlyozatlansága még mindig kiemelkedik. A Nemzeti Egészségügyi Bizottság arra törekszik, hogy elősegítse a közép- és nyugat-kínai térségi és a helyi egészségügyi intézmények orvosi szolgáltatási képességét és színvonalát, és megvalósítsa azt a célt, hogy az orvosi erőforrások eljussanak a helyi orvosi intézményekhez az Orvosi Kezelési Szövetség kiépítésén, a párosítási program keretében történő segítségnyújtáson, illetve a távgyógyászat megvalósításán keresztül.
Guo Yanghongot, a Kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság tisztviselőjét hallották. A kínai rákspecialisták demonstrációs központok révén segítik elő a mellrák diagnosztizálását és kezelését a helyi egészségügyi intézményekben. Az első kísérleti szakaszban összesen 200 kórházat választottak ki, amelyeket a mellrák diagnosztizálására és kezelésére specializáltak. Ezen kívül a rák elleni gyógyszerek klinikai alkalmazását megfigyelő nemzeti platform is segítséget nyújt a gyógyszermenedzsment politikához, elősegítve a mellrák diagnosztizálásának és az észszerű gyógyszerhasználatnak a szabványosítását, valamint a diagnosztikai és kezelési különbségek csökkentését a városi és a vidéki térségek között, írják kínai szerkesztőink.
Ezer arcú Kína.
És most azzal folytatjuk a műsort, hogy a kínai vasútfejlesztéstől remélnek fellendülést a kelet-afrikai országok. Két évvel a forgalom megnyitása után a kenyai Mombasa és Nairobi közötti kínai építésű normál nyomtávú vasútvonalat meghosszabbítják a tengerparti Mombasától 485 kilométerre fekvő Naivasha városáig. Mielőtt azonban erről az új vasútvonalról beszélnénk, ismerjük meg először a kelet-afrikai vasutat. A 20. század elején brit és francia mérnökök tervezték és építették a Kelet-Afrikán áthaladó vasútvonalat, lehetővé téve, hogy árukat szállítson Európába. 2009-ben a kelet-afrikai közösség elindította a kelet-afrikai vasút tervezését, amely szerint a vasút Mombasától Kenya második legnagyobb városából indul, és Nairobin a fővároson áthaladva érkezik meg Ugandába, ahol a vasút két irányba halad tovább. Az egyik Dél-Szudánba, a másik pedig Ruandán és Burundin keresztül érkezik Tanzániába a végállomásra. A vasútvonal összesen 2700 kilométeren át húzódik Kelet-Afrikában. A vasút hosszának mintegy 80%-a Kenya területén halad, a tehervonatok ezen a vasúton elérhetik a 80 km/h sebességet, és a személyvonatok legnagyobb sebessége akár 120 km/h is lehet. A vasút megvalósította a 6 kelet-afrikai ország Kenya, Uganda, Tanzánia, Burundi, Ruanda és Dél-Szudán közötti összekapcsolódást, amely segíthet ezen országoknak a gazdasági fejlődés felgyorsításában, írják kínai szerkesztőink. A vasút Mombasa-Nairobi szakaszát 2017. május 31-én nyitották meg először, a 480 km hosszú vasút Kenya függetlensége óta az első újonnan épített vasútvonal, amelyel a China Road and Bridge Corporation által 2014. szeptemberében elindított projekt keretében épült fel. A teljes vasút építése a kínai szabványokon alapul, és ez az első olyan nemzetközi vasútvonal a világon, amelyet teljesen a kínai szabványok alapján építettek és működtetnek. Mielőtt ez a vonal megépült volna, több mint 10 órán át tartott vonattal eljutni Mombasából Nairobiba. Most az új vasúttal az utazási idő 4,5 órára csökkent. A vasút forgalomba helyezését követően néhány Kenyában lévő kínai is kipróbálta az új utazási élményt csupán kíváncsiságból. Az egyiküket Akénak hívják, és lelkesen nyilatkozott a kínai állami rádiónak.
Ez itt a vasútállomás belseje. Csak földszint van, nincs emelet. Itt a kezemben a Nairobiból Mombasába szóló vonatjegy, amely 1000 kenyai shillingbe kerül, szóval megközelítőleg 70 kínai yuanba, amely körülbelül 2800 forint, és az online jegyfoglalás révén könnyen megvásárolható. A vasútállomáson rendeltem egy menüt sült csirkével, burgonyával és egy friss passió gyümölcsel, amely 600 kenyai shilling. Itt láthatjuk az ártábláját a menüknek. Általában 28 yuanba kerül egy adag étel, ami nem drága.
Az imént Akét, egy Kenyában élő kínait hallották, miután kipróbálta a Mombasa és Nairobi között közlekedő vonatot. A forgalomba helyezése óta naponta két pár vonat közlekedik Mombasa és Nairobi között, az átlagos férőhely kihasználtsági arány 90% fölött van, és az átadás óta már több mint 3 millió utast szállítottak ezen a vonalon. A mombasai hotelek szobafoglalásai 50%-ról 90%-ra emelkedtek a kényelmesebb utazási módnak köszönhetően. A teherszállítás szempontjából nézve a két város között naponta 9 vonat közlekedik oda-vissza, a csúcsforgalom idején naponta 15 pár vonat is elindul, ami még így sem elégíti ki a logisztikai vállalatok igényeit. A vasútvonalat eleinte nem értékelték egyes médiumok, állítva, hogy ez egy Kína által kidolgozott úgynevezett adósságcsapda, írják kínai szerkesztőink. De alig két évvel később a vasútvonal bekerült az amerikai CNN által megnevezett a világ 13 legérdekesebb vasútvonala közé. Kínai szerkesztőink szerint az ajánlásban ez olvasható. Ezen vasúton utazni azon 20 dolog egyike, amit egyetlen turistának sem érdemes lehagynia a kenyai listájáról, a hivatalos összeállításban egyébként a vasútvonal az 5. helyen áll. Január 1-én befejeződött a vasút 487 km hosszú szakasza, amely a kenyai ugandai határ környékén fekvő Malabához vezet. Uhuru Kenyatta, Kenya elnöke aznap elmondta, hogy a Kína által épített normál nyomtávú vasút Kenya városainak növekedéséhez vezet, és új piacokat nyit meg egész Kelet-Afrika számára. A kenyai elnök az ország függetlenségének 57. évfordulója alkalmából tartott beszédében elmondta, hogy a normál nyomtávú vasút kritikusai tévesen ítélik meg a helyzetet. Ami a vasutat illeti, mondta, itt figyelhetőek meg a legnagyobb és legtévesebb kritikák. Persze az rendben van, hogy sokan a gyarmatosítókkal mossák össze a vasút építését. De azok, akik a vasutunkat, a Lunatic Express-et sehova közlekedő vasútnak hívták, nem tudják, hogy ilyenkor Nairobiról beszélnek. A vasút építésekor Nairobi még sehol nem volt, mondta az elnök az ország mai fővárosáról, amelynek növekedése részben a kenyai-ugandai vasút központi státuszának köszönhető. Nairobi és országunk nagy részét a vasút hozta létre, mondta a kenyai elnök hozzátéve, azért indította el a régi vasútvonal, illetve az új összekapcsolásának folyamatát, hogy több piacot nyisson meg az országon belül és a határokon túl is. Az összekötetés első szakaszát már elindították, ez a fővárosból az északi Nanyuki városig közlekedik, amely áthalad Kenya mezőgazdasági központján. A második szakasz, amely jelenleg még fejlesztés alatt áll, összekapcsolja a nemrég átadott normál nyomtávú vasutat Naivasha városától az ugandai Malaba néven ismert határvárossal. Szakemberek szerint néhány éven belül a Naivasha-Malaba vasúti utazás az egyik legnépszerűbb időtöltés lesz Kenyában, mivel ez a vasútvonal keresztül szeli a Nairobi vadrezervátumot. Egyébként a Nemzeti Parkban található 6,5 kilométeres vasúti híd úgy lett megtervezve, hogy ne zavarja a vadon élő állatokat mindennapi életükben, és az építkezés a híd alatti növényzet rekultivációját is fokozza. A vasút nem csupán a mezőgazdasági központokat nyitja meg, hanem hatékonyságot teremt az áruk Mombasa kikötőjéből történő szállításához Ugandába, Ruandába, Burundiba és a keleti part mentén fekvő többi országba. Kenyatta elnök szerint a régi vasútvonalak rehabilitációja, valamint az új vasútvonallal való összeköttetés zökkenőmentes új vasúti infrastruktúrát fog létrehozni, amely része egy nagyobb fejlesztési stratégiának, amely összekapcsolja a szárazföldi területeket Lamu kikötőjével és a Dél-Szudán-Etiópia közlekedési folyosóval. Amikor ez megtörténik, akkor a kenyaiak új piacok megjelenésére és a városok fellendülésére számíthatnak a vasútvonal mentén, mondta a kenyai elnök. A vasútépítési projektek mellett Kína az afrikai mozdonyvezetők képzésében is segít. Tavaly október 27-én 34 mozdonyvezető érkezett a közép-kínai Zhengzhou városba, Etiópiából és Djiboutiból a féléves gyakorlati tanfolyam elvégzésére. Az etióp főváros Addis Abeba és Djibouti közötti vasút Kelet-Afrika első villamosított vasútja, a hossza csaknem 752 kilométer, a tervezett sebesség pedig 120 km/h ezen a vonalon. Ezt a vasutat szintén kínai szabványok alapján kínai berendezések alkalmazásával építették, így Kína vállalja a mozdonyvezetők képzésének felelősségét is. A két országból érkezett gyakornokoknak 6 hónap áll rendelkezésére, hogy elsajátítsák a kínai vasúti közlekedési szabályokat, megtanulják a működési szabványokat, a vezetéstechnikát és a biztonsági intézkedéseket a Zhengzhou-i Vasúti Technológiai Intézetben, mondta el az intézet egyik oktatója. Sue Qinghui-t hallják.
Ők az Addis Ababa Djibouti vasúton dolgoznak, az országuk első villamosított vasúti mozdonyvezetői. Továbbképzésre és oktatásra jöttek hozzánk, ezeknek a gyakornokoknak 6 hónapon belül meg kell tanulniuk azokat a tanfolyamokat, amelyeket a kínai hallgatók 2 év alatt sajátítanak el. Minden nap 8 előadásuk van, este önállóan tanulnak. Senki sem pihen, lustálkodik az előadásokon, nagyon szorgalmasan tanulnak.
Xue Qinghui-t hallották. A Zhengzhou-i mozdonyosztály egy másik oktatója szerint a diákok, mielőtt belépnek a vezetőfülkébe a gyakorlatra, szavaróversenyt szoktak tartani a vasúti közlekedési szabályokból. Egyes gyakornokok annyira jól tudják a szabályokat angol nyelven, hogy készek versenyezni a több mint 10 éves vezetési tapasztalattal rendelkező kínai mozdonyvezetőkkel. Most az egyik etióp gyakornokot hallják.
Kiképzett mozdonyvezetők leszünk az Etiópia Djibouti vasút számára. Mi vagyunk az első etióp mozdonyvezető csoport, amelynek tagjai vezetni fogják a villamosított mozdonyokat, tehát nagy felelősséget vállalunk. Át kell adnunk az ismereteinket és technológiákat, amelyeket itt tanultunk meg a kínaiaktól. Nagy felelősség lesz, és készek vagyunk elfogadni, hogy elkötelezzük magunkat az országunkban elvárt felelősség mellett.
A Zhengzhou-ban tanuló egyik etióp mozdonyvezető gyakornokot hallották. Egyébként az afrikai vasútfejlesztések több szempontból is előnyösek Afrikában. Egyes jelentések szerint csupán ennek a vasútvonalnak az építése több mint 26 ezer munkalehetőséget teremtett a helyi lakosok számára, írják kínai szerkesztőink.
Ezer arcú Kína.
Kedves hallgatók, ennyi fért a mai műsorba, de holnap ugyanitt, ugyanebben az időpontban ismét várom önöket az Ezer arcú Kína gazdasági, technológiai, társadalmi, kulturális és politikai érdekességeivel, illetve a kínai járvány elleni védekezés legfrissebb fejleményeivel. Remélem, holnap is velem tartanak majd. A kínai szerkesztők nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, hallgassák továbbra is a Trend FM-et, ahol nem sokára a hírek következnek. További kellemes rádiózást kívánok. Lakatos Lászlót hallották.